A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindent. Amen. Énekeljünk testvéreim egy szép zsoltárt, a 62. zsoltárt végig. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük a mai napot. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt a csöndes órát az estéjére. Köszönjük a te hűségedet, áldunk azért, hogyha igéddel indulhattunk és világított egész nap. Köszönjük, ha még tovább is mondhattuk. Még inkább köszönjük, hogyha szavak nélkül is rólad beszélhetett az életünk. Formálj minket egyre inkább ilyenekké, hogy látván az emberek, ami cselekedeteinket, téged dicsőítsenek, és hogy soha ne szégyeljünk téged és az evangéliumot, Úr Jézus Krisztus. Bátoríts minket most is erre. Köszönjük, hogyha a személyes vallomásunk lehetett ez az ősi zsoltár. Bizonyulunk, oly sokszor láthattuk azt, hogy te vagy a mi menedékünk, te vagy a mi erős várunk, te vagy sokféle támadás közepette a mi pajzsunk. Magasztalunk téged ezért. Áldunk azért, mert megbízható vagy, hűséges vagy. Köszönjük, hogy megbízható minden szavad, és igaz a te igéd. Köszönjük, hogy kezünkbe adtad a Szentírást, és köszönjük, hogy a te lelked magyarázza azt nekünk. Magyarázd most is így. És így hadd legyen az mindannyiunk számára bátorítássá, új reménységnek a forrásává. Beszélj velünk most, kérünk, vedd el a fáradtságunkat. Engedd átélnünk, hogy a te színed előtt vagyunk, és egymással is összetartozunk. Hadd tudjunk minden nyomorúságunk ellenére is örvendezni most te benned. És legyen a te igéd valóban tápláló kenyér mindannyiunk számára. Amen. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből szeretnék olvasni most csak egyetlen mondatot. Az efézusi levél 6. részének a 16. verse így hangzik. Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Azért láttam neki először csak a magam bátorítására, aztán menet közben Isten arra bátorított, hogy a testvéreknek is adjam tovább, hogy ezt a mondatot jobban megértsem, mert az utóbbi időben föltűnően gyakran találkoztam egy olyan jelenséggel, amivel jó szembenéznünk, és amit feltétlenül le kell győznie minden hívő embernek. Ez pedig az, hogy mivel a hívőket fokozottabban támadja az ördög, ezért velük könnyebben előfordulhat az, hogy ebben a harcban sebeket kapnak. Isten azonban kínál egy olyan védőeszközt, aminek a birtokában nem szükségszerű megsebesülni a harcban. Ez a védőeszköz a hitnek a pajzsa. Pál apostolnak igazán bőven volt része mindenféle támadásban. Éppen ennek a szakasznak az elején mondja, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, nem emberekkel van nekünk dolgunk, nem ügyekkel, meg eszmerendszerekkel. A sötétség fejedelme támadja azokat, akik Jézus Krisztus hűséges szolgája akarnak lenni. De nem kell, hogy elvérezzenek a csatatéren. Van ilyen, hogy a hitnek a pajzsa. Azt tartsátok magatok elé, írja Pál, és ezzel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. És folytathatjátok a harcot, aminek a vége biztos győzelem, erre a garancia Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és feltámadása. Nos, ezért érdemes ma este megnéznünk, hogy mik azok a tüzes nyilak, amiket a gonosz lődöz a hívők felé, miféle pajzs ez, ami mögé odabújhatunk, és aztán folytathatjuk ezt a lelki hadviselést, és miért éppen a hitnek a pajzsát említi itt a Szentírás. Csak néhány mondatot mondok arról, hogy honnan veszi ezt a képet. Az ókorban szokás volt az, hogy szurokba mártott nyilakat meggyújtották a szurkot a hegyén, és úgy lőtték ki. Ezek aféle gyújtó lövedékek voltak, és ahova befúródott, ahol célba találtott, sokszor tüzet okozott. Azt mondja, hogy az ördög nem egyszerűen csak nyilakat lövöldöz Jézus Krisztus katonáira, hanem egyenesen tüzes nyilakat, hogy valami módon feltüzelje őket, hogy fokozott sérüléseket okozzon nekik, hogy el legyenek foglalva a saját sebeik ápolásával, hogy sajnálják magukat, hogy harcképtelenekké váljanak, vagy ha lehet, ki akarja lőni, különösen az első sorokban harcoló hívőket, akiknek az életük sem drága, csak hogy elvégezzék a futásukat örömmel, hogy Pál apostolt idézzem. Ezekre különösen is oda irányítja a legveszedelmesebb nyilakat az ördög. Hogy vagy a saját sebeikkel foglalkozzanak, vagy az ellenségtől rémüldözzenek, de mindenképpen elterelje a figyelmüket arról a harcról, ami a Jézus Krisztus harca, amelyikben nekik, hogy megint az apostolt idézzem, a Jézus Krisztus jó vitézeiként kellene harcolniuk. Nos, azt mondja Pál, hogy legyen már annyi eszetek, hogy nem álltok oda a nyilzápor elé. Nem engeditek, hogy keresztül juggasson benneteket az ellenség. És akármilyen lángoló, tüzes nyilak érkeznek, van egy olyan védő pajzs, ami kioltja ezeket és megvéd titeket. Kétféle pajzsról olvasunk a Szentírásban. Volt egy kisebb átmérőjű, kerekformájú, könnyű pajzs, és voltak a téglalap alakú nagy pajzsok, 120x75 cm-esek voltak, mint egy kisebb ajtó akkora volt, két falemezt ragasztottak össze, bőrrel és vászonnal borították, és alul felül vassal erősítették meg. Ahhoz kellett erő, hogy azt tartsa az ember. Előfordult olyan, hogy külön pajzs hordozója volt egy-egy kiváló vitéznek, például Góliátnak is. De azért a legtöbb harcosnak magának kellett azt a bal kezében tartania, a jobb kezében meg a támadó fegyver volt. Nos, ezt a szót használja itt az apostol. Ebben a pajzs szóban benne van a görög eredetiében az ajtó kifejezés is. Ajtónyi nagy pajzsot ad nektek Isten, ami mögé nyugodtan bebújhattok, ami megvéd tetőtől talpig, nem úgy küldi Jézus a katonáit a harctérre, hogy menjetek, az majd lesz valami veletek, hanem ő gondoskodik. A következő versben olvassuk, hogy a kezünkbe adja az egyetlen támadó eszközt, az ő igéjét is. De gondoskodik a védelmünkről is. Csak be kell szerezni ezeket az eszközöket, és használni kell őket. Aki olvasta a Zarándok útját, az talán emlékszik arra a jelenetre, amikor Apollion azt mondja keresztjénnek, itt oltom ki az életedet, s már is egy tüzes nyilat irányoz a mellének. Keresztjén azonban előrántja a hitnek a pajzsát, és arról lepattan ez a nyíl. Nos, ez a kép a valóságban azonban csak ugyan véresen folyik ez a harc. Mi az a pajzs, amire itt Pál apostol gondol? Végig nézve a Szentírást, az Ószövetségben 80-szor, az Új Szövetségben itt egyetlen egyszer fordul elő ez a kifejezés, hogy pajzs. Végig nézve ezt, ha nem a szó szoros értelmében vett harci eszközről van szó, akkor vagy Istenre gondol a Szentírás mindig, vagy az ő igéjére. Tehát amikor itt pajzsról van szó, hitnek a pajzsa, akkor az azt jelenti, hogy mint egy Isten mögé bújjék oda a hívő, majd mindjárt mondom, hogy ez mit jelent, vagy az ő igéje mögé bújjon el. Ábrahámnak azt mondja Isten, ne félj Ábrahám, én pajzsod vagyok neked. A 15. rész első versében. A Sámuel könyve, meg a, különösen a Zsoltárok könyve tele van ezzel a hitvallással, hogy az Úr az én pajzsom. Aztán még sorol föl más egyebet is, mint itt a 62. Zsoltár, hogy menedékem, erős váram, kősziklám, aki megvéd engem. Mindjárt a 3. Zsoltárban arról panaszkodik Dávid, hogy megsokasodtak ellenségei, a ravaszul az életére törnek, és ott van egy hangsúlyos de. De te, ó Uram, pajzsom vagy nekem. És mivel ebben bizonyos, ebben a Zsoltárban írja, hogy ha orgyilkosokkal vagyok is körülvéve, békességben fekszem le és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nekem bátorságos lakozást. Komolyan vették a hívők, hogy a mindenható Isten az ő pajzsuk. Ezért sokszor úgy kezdődik az erről szóló hitvallás, hogy ő benne bízom, pajzsom ő nekem, vagy fordítva, pajzsom nékem, ezért ő benne bízom. Az egyik magyarázata tehát ennek, ahogy értenünk kell a képet, hogy Isten a mi pajzsunk. A másik az, hogy az ő igéje. A példabeszédek könyve 30. részében van ez a szép mondat. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak, az igéhez folyamodóknak. Az Isten teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Nos, miért mondja az apostol, hogy a hitnek a pajzsa? Mert a hit az élet kritikus helyzeteiben, a harci helyzetekben mindig ragaszkodást jelent. Ragaszkodást Istenhez, és ragaszkodást az ő igéjéhez. Amikor tehát ilyen tüzes nyilak röpülnek felénk, majd mindjárt a legjellemzőbb helyzeteket próbálom felsorolni, akkor nekünk, mint küzdő hívőknek ragaszkodnunk kell nagyon Istenhez, és ragaszkodnunk kell az ő igéjéhez. Új szövetségi fogalmazásban Jézus ezt így mondja, a János 15-ben, maradjatok én bennem. Elrejt engem a veszedelem napján, olvassuk. Jézus Krisztus mint egy önmagában rejti el a benne hívőket. Életemnek egy nagyon nehéz, küzdelmes szakaszában ez egész fizikálisan úgy képzett meg előttem, hogy én a Krisztusban vagyok. Tehát minden nekem szánt rúgás először Krisztust éri. És hozzám abból csak annyi juthat el, amennyire szükségem van. Mert szükségem van megaláztatásra, megszégyenülésre, kudarcokra is. Ő azt pontosan tudja, hogy mikor, mire. De ha én ő benne vagyok elrejtőzve, akkor ezt pontosan ő szabályozza. És ő fölfogja azt, ami nekem árthatna. Ezért lehetséges az, hogy a hívőnek minden a javát szolgálja. Ami már ártana, azt Jézus kiszűri, attól megvédi. Amire szüksége van, azt ő az ő nagy szeretetével és bölcsességével engedi, hogy hozzánk is elérkezzék. Az az ítélet, ami az Isten igazságos, bűnbüntető, megsemmisítő ítélete, az csak Jézust találta el. Ebbe ő belehalt a Golgota keresztjén. Ennyire el van rejtve a benne hívő. A kárhozat szörnyűségétől, halálos ütésétől ő megőrzi a benne hívőket. Az egyik tehát az, hogy azért a hit pajzsa ez, mert a hit itt ragaszkodást jelent, ragaszkodni Istenhez éppen a kritikus pillanatokban, ragaszkodni Jézus Krisztushoz, és a másik ragaszkodni az ő igéjéhez. Jézus is a legkegyetlenebb harci helyzetekben mondta többször azt, hogy megvan írva, kísérti az ördög. És Jézus nem tart neki előadást, főleg nem tárgyal hosszasan vele. Egy mondatos válaszai vannak, és ezek így kezdődnek mindig, megvan írva, és idézi az igét. Az ige szikláján áll még ő is, és még ő is emögé a pajzs mögé húzódik oda, ebben a nagyon nehéz helyzetben. Nos, ez tehát a pajzs, ezért a hitnek a pajzsa. A hívő élettel, ahol valóban a Krisztus katonája lesz egy érett, felnőtt hívő, ott feltétlenül találkoznia kell azzal, hogy állandóan támadások érik. Fontos tudnia, hogy van védő eszköz, és oda húzódhat mögé. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ezt akkor látjuk, hogyha a leggyakoribb nyilakat, tüzes nyilakat megpróbáljuk számba venni. Talán a leggyakoribb, amivel a hívőket támadja az ördög, az, hogy igyekszik bizonytalanná tenni őket. Bizonytalanná mindabban, amit addig hittel elfogadtak. Az első kísértés, így hangzik a Szentírásban, a Mózes első könyve 3. részében, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyél. Kérdezi a kísértő az első embert, mintha ő olyan naív lenne, és valóban nem tudná, és Ádámtól, Évától érdeklődne, hogy mit is mondott Isten. De ez egy nagyon ravaszul megfogalmazott kérdés. Először is nem igaz. Nem azt mondta Isten. De jó arra, hogy egy kicsit bizalmatlanná tegye az embert Istennel szembe. Csak ugyan, hát mit is mondott? Hát esetleg még ilyet is mondhatott volna, hogy a kertnek egy fájáról se egyél. Isten azt mondta, hogy a kertnek egy fájáról ne egyél. Az összes többiről egyél. Az ördögi feldítés benne ez, és az, hogy bizalmatlanságot ébresszen az ember szívében Istennel szemben, és bizonytalanná tegye valamiben, amiben egészen bizonyos volt addig, hogy Isten mit mondott. Nos, és feltüzelje ezzel a tüzes nyillal Isten ellen. És azt hiszem, hogy ebben a helyzetben már világosabb, hogy mit jelent ragaszkodni Istenhez. Én ebben a kísértés helyzetben is ragaszkodom ahhoz, hogy ő szeret engem, hogy ő igazat mondott, ő benne bízhatom. És ebben a helyzetben is ragaszkodom ahhoz, amit ő mondott valóban, az ő igéjéhez. Mit mondott? Nem azt, amit most a kísértő állít. A hit pajzsa azt jelenti, hogy akármi történik körülöttem, tudom, hogy ez nem változtat azon, hogy Isten van, Isten jó, Isten szeret engem. Lehet, hogy ami most történik, az egészet nem értem, és nem illik bele ebbe a képbe, hogy ő jó és szeret engem. Akkor is hiszem azt, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukat munkája. Majd kiderül, hogy hogyan. Lehet, hogy síjok, nyögök, jajgatok, de akkor is ragaszkodom ehhez. Ezt jelenti a hit pajzsa mögé bújni. És akkor is ragaszkodom ahhoz, ami megvan írva. Nem ezt mondta Isten. Akkor ezt felejtsem el, és én arra gondolok, amit mondott. És fölidézem magamban az ő igéit. Ezért nagyon fontos, ezért is nagyon fontos sok igét tudni szó szerint, emlékezetből. Aki harcolja a hitnek a harcait, aki esetleg mások üdvösségéért is küzd, az tudja, hogy ott nincs idő sokszor előkeresni valahonnan egy szentírást, és addig lapozgatni, míg vagy megtaláljuk, vagy nem azt az igét. Ha az nincs a fejünkben és a szívünkben, nem tudjuk azonnal használni. Megvan írva. És akkor lehet, hogy csak önmagamnak kell mondanom, hogy erősítsem a megingatott hitemet, de az csak egy igaz isteni ige erősítheti meg abban a kritikus helyzetben. Ezt jelenti a hit pajzsát magam elé rántani és mögé bújni. Mi van megírva? Mit mondott Isten? akkor az az igaz. És nem az, amit látok, nem az, amit szövegelnek, nem az, amit tapasztalok. Ábrahám az ellenkezőjét tapasztalta Kánaán földjén, annak, amit Isten ígért neki. És azt mondta, hogy akkor is az az igaz, amit Isten ígért. A tapasztalataim is ellent mondhatnak az igének. Akkor is az ige igaz, és előbb-utóbb be fog teljesedni. Nem könnyű ám ez, könnyű erről így beszélni a szószékről, meg ha egymással két kényelmes széken ülve ilyesmiről diskurálunk, de amikor záporoznak a nyilak a hívőre, akkor néha nagyon nehéz ragaszkodni Isten igéjéhez és Isten személyéhez. Aztán nagyon gyakori tüzes nyila szokott lenni az ördögnek az, hogy a bűnbocsánat bizonyosságát akarja elvenni a hívőtől. Különösen egy-egy bukása után valamiben vétkezett, és az nagyon fáj neki. Szégyelli magát, jön Istenhez bocsánatért. És akkor elbizonytalanodik, hogy szabad nekem bocsánatot kérnem? Hát hányszor kértem már erre bocsánatot? Mit képzelek én, hogy ő meg fog bocsátani? Vagy egyáltalán megbocsátott ő nekem? Meg lehet az bocsátani, amivel én ő ellene, meg mások ellen vétkeztem? És szinte észre sem veszi, beletüzeli az ördög ebbe a bizonytalanságba, hogy lehet, hogy az egész nem igaz. Ami addig az élete alapja volt, hogy Jézus érdeméért az én atyám megbocsátott, visszafogadott, fia vagyok, Isten gyermekeként élek. És ha Isten fia vagyok, Isten örököse is, enyém az örök élet. Na de egy ilyené, aki most ezt csinálta, ezt mondta, ilyen hitvány volt. És igyekszik az ördög aláásni az ember üdvbizonyosságát és a megnyert bocsánatban való bizonyosságát. Ilyenkor sincs más megoldás, testvérek. Csak az, hogy hiszem, hogy Isten igazat mondott. Hiszem, hogy Isten hű. Ha ő engem akkor, x évvel ezelőtt a gyermekévé fogadott, ő azt nem gondolta meg. Ő nem olyan. Most is az vagyok. Az Isten hitvány gyermeke lettem most, de akkor is az ő gyermeke vagyok. Nem véletlen ám az, hogy több helyen a Szentírásban előfordul ez a gondolat, hogy elestem ugyan, de fölkelek. Még ha sötétben járnék is, az Úr az én világosságom. A 20. Zsoltár azt mondja, hogy azok lovagokban meg szekerekben bíznak, de mi az Úrban, mert elesünk ugyan, de ő fölemel minket. Nem az jellemzi a hívőt, hogy soha nem esik el. Az jellemzi, hogy mindig újra a talpra állítja az Úr, mert ő hűséges. Isten hűségéhez kell rendületlenül ragaszkodni. Akkor lesz újra ereje talpra állni az embernek, és Isten igéjéhez. Valaki egyszer elmondta, hogy amikor fizikálisan is nagyon elesett állapotba került egy súlyos és rosszul sikerült műtét után, amikor felébredt, ezzel támadta az ördög éjszakákon keresztül, hogy te úgysem vagy hívő, nem vagy Isten gyermeke. Mit képzelsz te? Azokat a bűnöket meg lehet bocsátani, és akkor eszébe juttatta a megbocsátott bűneit. És azt mondja, hogy nem tudott más csinálni, amikor észnél volt, igéket mondott magának. Meg van írva, akik Jézust befogadták, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Én befogadtam. Meg van írva, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja. És ami csak eszébe jutott, ige. Önmagát bátorította vele. Oda bújt a pajzs mögé, mert az egy különösen nehéz helyzet volt. Aztán nagyon sokakat meggyötör éppen a szolgálatban küzdő hívőket, hogy hiába. Egyrészt nem értek én ehhez, nem nekem való ez a nehéz feladat, másrészt nincsen eredménye. Lelkész társakkal beszélgetve látom, hogy milyen sokszor így akarja kilőni az ördög a harcból, a lelki hadviselésből őket. Hogy hát légy józan és lásd be, hogy hiába. Évtizedek óta ott vagy, a lelkedet kiteszed, és semmi eredménye. Valahol másutt valami eredményt legalább elérhettél volna. És éppen egy nyugdíj előtt álló idősödő lelkész mondta el, akivel erről beszélgettünk, hogy mióta ez rászakadt, naponta többször elmondja magában az 1 Korintus 15:58-at. Hogy annak okáért, testvéreim, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindig, tudván azt, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És elmondta, hogy ő tudja, hogy a munkájának egy része az nem az Úrban volt, az az ő buzgósága vagy hanyagsága volt. De van olyan része, amit ő az Úrral és az Úrért végzett. Akkor az nem hiába való. És ez átsegítette ezen a nehéz időszakon, és megújult lendülettel folytathatta tovább a szolgálatot. Aztán jön a következő tüzes nyíl, hogy minek imádkozol? Mit képzelsz, hogy Isten mindenkinek az imádságára odafigyel, meg majd éppen a te kis kéréseidet fogja ő teljesíteni. Meg úgy is megvan írva, hogy jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle, hát akkor minek kérni? És egyébként is, vannak fontos ügyek, vannak emberek, akikért hónapok, évek óta imádkozol, és semmi változás az életükben. Hagyd abba! Megint csak mondom, hogy valaki, akit ezzel a nyillal lövöldözött az ördög, a János első leveléből ebbe az igébe kapaszkodott. Ami kéréseink megvannak ő előtte, és amit az ő akarata szerint kértünk, azt már megadta nekünk. Még nem látom, hogy teljesedett, de ő már eldöntötte. Ott múlt időben van ez az ige a Bibliában. Azt már megadta. Akkor én akár meg is köszönhetném, hogy megvan, amit az ő akarata szerint kértem. Amit meg nem a szerint kértem, az jobb, ha nem lesz meg. És azt mondja, ez egy olyan felszabadulást jelentett neki, hogy megújult az ima életébe. Oda bújt a pajzs mögé. Nem kell kiállnunk a nyílzáporba. Nem az a hős, aki engedi, hogy keresztül lőjék. Az a hős, aki használja az Istentől kapott fegyvereket. És ilyen fegyver a hitnek a pajzsa is. Én nem tudom, hogy a testvérek közül kinek ismerős ez a fajta lelki harc, és kinek nem. De kívánom, hogy minden újjászületett hívő testvér csak harcolja ezeket a harcokat, és legyenek ismerősek ezek a mozzanatok, és bólincsunk magunkban, és ismerjünk rá, hogy bizony, ilyen meg amolyan meg emilyen támadást is átéltem már. Ezt nem ússzuk meg egyikünk sem. Ezt, ami Úrunk előre bejelentette. Azért nagyon fontos, hogy ismerjük a fegyvertárat, hogy miket kínál ő nekünk. Lehet győzelmesen harcolni. És nagyon fontos szerszám, a hitnek a pajzsa. Van, akit a gyenge pontjain támad a kísértő. Ő pontosan ismeri a mi sebezhető pontjainkat. Az egyiket hidegen hagyja a pénz, nem anyagias, de roppant érzékeny maradt minden szexel kapcsolatos kérdésre. A másikat hidegen hagyja ez, de nem bírja ki, hogyha ott gurul egy forint, utána ne rohanjon, és ne csináljon belőle egy húzat. Akármilyen áron. Sok hívőnek megmaradtak a sebezhető pontjai. Egyrészt az a fontos, hogy megszabaduljunk ezektől, ne hagyjunk támadási felületet az ördögnek. Ezek a régi természetünknek, az óemberünknek a tulajdonságai. Meg kell ismernünk a mi óemberünket, és kérni a mi Urunkat, új gazdánkat, hogy szabadítson meg ezektől a tulajdonságaitól. Ha pedig mégis megmarad egy-egy gyenge pontunk, akkor meg különös éberséggel kell ügyelni arra, hogy ott ne támadhasson. Oda kell a hitnek a pajzsát tartani, ahol leginkább támadhatók vagyunk. Ez megint csak nehezíti a harcot, viszont harc közben születnek a győzelmek, és ez szaporítja a győzelmeket is. És áldhatjuk a mi Urunkat, aki győzelemre segít bennünket. Mellesleg ez jelenti egyebek közt a megszentelődésben való előrehaladást is. Aztán sokszor úgy támadja a gonosz a hívőket, hogy ingerli őket. Gondoskodik valakiről, aki legyen ott a közelben, családban vagy munkahelyen, aki tépegeti az idegeiket. A hívőnek is van idegrendszer, és az ugyanúgy reagál, mint a nem hívőé. Más kérdés, hogy hogy dolgozza fel a hatásokat. De egy hívő embert is ki lehet készíteni. Ha módszeresen, tartósan gyötrik, akkor ő is belefáradhat. Erre megint csak ügyelnünk kell. Nem kötelező ugrani az ugratásra. És aki elrejtőzik a Krisztusba, az átéli, hogy a rossz indulatú ingerlés is Krisztust éri először, és csak annyi jut el hozzánk, amennyire szükségünk van. És Krisztusra mi jellemző? Péter első levelében ezt olvassuk, hogy szenvedvén nem fenyegetőzött, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. És akkor csodák csodája, egy-egy benne elrejtőző hívő is képes lesz erre. Mert engedi szóhoz jutni a benne élő Krisztust. Ő már ugrana, már azt mondaná, hogy most már tovább ezt nem bírom, már ökölbe szorult mind a két keze, és egyszer csak kisimulnak azok a kezek, és netalán imára kulcsolódnak. Engedi azt a Krisztust cselekedni és szóhoz jutni, aki szenvedvén nem fenyegetőzött, és szidalmaztatván például a kereszten, nem csak hogy nem szidalmazott, hanem elkezdett imádkozni azokért, akik őt még haldokolva is gúnyolták. Hallottam már csöndes, alázatos beszámolókat erről, hívő testvéreimtől, hogy egy ilyen kritikus helyzetben, amikor mindenki azt tartotta volna természetesnek, hogy most aztán már csapj oda az asztalra, akkor ő elkezdett imádkozni, mégpedig őszintén, tiszta szívből azért, aki bántotta. Néha éppen ez fordítja meg a bántást. Ez lesz olyan pajzsá, ami megvédi őt attól, hogy helytelenül reagáljon, és ami talán visszafordítja a nyilat, de most már jó értelemben, arra, aki kilőtte, és elcsodálkozik rajta. Ugyanez a feladata a hívőnek akkor, ha rágalmazzák, ha hazug vádakkal illetik, vagy ha gúnyolják, mint ahogy Jézus Krisztussal is tették. Nagyon gyakran lehet azt tapasztalni, hogy a tüzes nyíl azt akarja elérni a hívő életében, hogy teljesen értéktelennek tartsa magát. Akár a külső tulajdonságait hangsúlyozza túl az ördög, előnytelen tulajdonságokat, akár előnytelenül állítja be a belső tulajdonságait, nem vagy te senki, nem kell ezt te senkinek. Semmi haszna belőled a világnak. Ha fölbuksz egyszer, észre sem veszik. Éppen a napokban beszéltem valakivel, aki ehhez hasonlókat mondott, és aztán úgy folytatta, hogy tudja, mivel gyógyított ki az én uram? Eszembe jutott az Ézsaiás 43. Ennek mindig csak az első versét szoktuk idézni. Ő történetesen tudta az első 6 verset. Az első vers úgy hangzik, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. De a folytatásban ilyenek vannak, azt mondja Isten, én szeretlek, és becses vagy az én szemeimben, és népeket adok te életed. Ilyen fontos egy kis szürke senki a mindenható Istennek. Ez az Isten szerelmi vallomása. Azt mondja, szeretlek, becses vagy, értékes vagy az én szememben. És még áldozatot is hozok érted. És azt mondta, hogy ha Istennek ilyen fontos vagyok, akkor nem érdekel engem az, hogy ki minek tart egyébként. És mivel Isten teljes munkát szokott végezni, miután már túl volt a krízisen, még egy ige eszébe jutott, ami aztán egészen helyre tette, amit Jézus a verebekről mond. Hogy nem, de 5 verebet meg lehet venni 2 filléren, és egy sem esik azok közül a földrajzi atyátok nélkül. Hát ha 5 verebet 2 fillérje, akkor hogy van ez? 2,5 veréb 1 fillér, de azt nem lehet megvalósítani. Akkor ez azt jelenti, hogy párja 1 fillér, ez is volt az ára abban az időben, az 5. meg ráadás. Annak nincs is ára. Ha már 2 párat vesz, kap még egyet rá, ráadásként. Amelyiknek nincs is értéke. Arra is azt mondja Jézus, hogy mennyivel drágábbak vagytok ti a verebeknél. Még az az 5. sem esik le a ti atyátok nélkül. Hát még ti, akik ennyivel drágábbak vagytok. Amikor valaki oda bújik az ige pajzsa mögé, és hittel megragadja az igét. Ez ma is érvényes, ez érám is érvényes, ez éppen ebben a helyzetben érvényes. Akkor föl a fejjel, és menjünk tovább, és folytassuk azt a harcot, amiben az Úr beállított. Ezért nem lehet megsérteni azokat, akik a hit pajzsát tudják használni, ezért nem csüggednek el a csüggesztő körülmények között sem, mert újra és újra reményt kapnak Istentől. Olyan szép a befejezése annak a nagy pénteki énekünknek, ami úgy kezdődik, hogy ó Krisztus főt ez úzott, az utolsó verse így hangzik, hogy légy pajzsom és reményem, ha kétség látogat. Véssem szívembe mélyen kereszt halálodat. Ez az ember tudta, ez Gerhard Pál írta. Ő sokat harcolt Krisztusért és másokért, és nehéz harcai voltak. Majdnem minden családtagját eltemette. Több gyermeke koporsójánál állt meg, mint ahányan élve maradtak. Ő tudta, mit jelent az megkísértetni. Ezért tudja, hogy a pajzs az fontos eszköz. Légy pajzsom és reményem, ha kétség látogat. És azt mondja, hogy véssem szívembe mélyen. Ez a ragaszkodás, ez a hitnek az aktusa. Szívembe vésem mélyen, hogy te mit tettél értem? Kereszt halálodat. Hogy te ki vagy? Hogy kész voltál meghalni helyettem? És te mi mindent ígértél nekem? És ha ég-föld összeszakad, nem tágítok attól, hogy ez akkor is igaz. Te hű vagy, és amit mondtál, az ma is igaz. Ez a hitnek a pajzsa. És aki emögé bújik, azt Isten átsegíti a nehézségeken, és győzelemről győzelemmel viszi. Hadd fejezzem be egy olyan kifejezéssel, ami a hit hőseiről szóló szép bibliai fejezet végén olvasható. A zsidókhoz írt levél 11. részében felsorolja a Szentíró azokat a nagy hívőket, Ábeltől kezdve, Ábrahámon, Mózesen keresztül, akiket sok támadás ért, de a hit pajzsa mögé menekültek és így győztek. És amikor Mózesről ír, azt mondja, hogy hitáltal volt képes ő is arra, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, Egyiptom kincseinél nagyobb nyereségnek, nagyobb gazdagságnak tartva a Krisztus gyalázatát, mert erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Aki a hit pajzsát ismeri, és azzal harcolja tovább a támadások után is a harcot, az erős szívű, mint aki látta a láthatatlant. És az Ezékiel 16-ban olvassuk azt a jelzős szerkezetet, hogy mivel gyenge szívű vagy, ezért paráznává lettél, elhagytad az Urat, és most bálványokkal kacélkodsz. Mondja ezt Isten ott szomorúan az ő népének. Isten azt akarja, hogy mi erős szívűek legyünk, akik ragaszkodunk ő hozzá, és ragaszkodunk az ő igéjéhez. Nem önmagunkban van az erőnk. Hitáltal volt Mózes erős szívű, mint aki látta a láthatatlant. Aki pedig csak a láthatókra néz, ellensége, bajaira, önmagára, az gyenge szívű lesz. Isten formáljon mindnyájunkat erős szívű emberekké, hogy másoknak is tudjunk segíteni, amikor tüzes nyilakat lövöldöz a gonosz feléjük. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert nem adtad fel a harcot, nem engedted, hogy kilőjön az ellenség. Magasztalunk, hogy példát adtál nekünk arra, hogy kell az igéhez ragaszkodni, hogy kell az atyához, a küldetéshez hűségesnek maradni. És áldunk téged azért, hogy éppen a kereszten, amikor úgy tűnt, hogy vereséget szenvedtél, akkor győztél igazán. Megvalljuk neked bűnbánattal, hogy sokszor félünk a harcoktól. Sokszor szeretnénk kitérni a küzdelmek elől. Sokkal inkább vágyunk valami kényelmes, nyugodt, csendes életbe. Segíts minket, hogy tudomásul vegyük, hogy akik téged követnek, azoknak küzdelmeken kell átmenniük. De köszönjük, hogy a háború már eldőlt. Tiéd a győzelem, és mi egy győztes úrnak a katonái lehetünk. Bocsáss meg valahányszor a magunk sebeivel foglalkozunk, és nem törődünk másokkal. Vagy a tőled kapott feladatainkat hanyagoljuk el emiatt. Add kezünkbe a hitnek a pajzsát. Adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy hűségesnek tartsunk téged, és igaznak a te igédet. Segíts a te igédet egyre inkább megtanulni, a szívünkbe vésni, és a te szent lelked juttassa eszünkbe kellő pillanatban mindig azt, amire éppen szükség van. amire szükségünk van nekünk, vagy amivel használhatunk másoknak. Tudjuk, Urunk, hogy nem egyedül kell a küzdelmet vállalnunk. Köszönjük, hogy benned elrejtőzve harcolhatjuk meg a hitnek a harcait. Adj nekünk álhatatosságot és győzelmet. Könyörgünk azokért, akiknek éppen most nagyon nehéz a helyzetük. Légy közel hozzájuk. Vedd körül őket oltalmaddal, hűségeddel, mint egy pajzssal. És szabadíts meg mindannyiunkat mindenféle kételkedéstől, bizonytalankodástól. Növeljed a mi hitünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig harci indulót énekeljünk. A 471. énekünk arra bátorít minket, hogy van vezérünk is, vannak fegyvereink is, és az engedelmes harcost győzelem várja. A 471. éneket énekeljük el, fel barátim drága Jézus zászlaja alatt. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.